ki imádkozzunk. Kegyelmes Istenünk, félelemmel és vágyakozással állunk itt. Énekelni könnyebben tudjuk, hogy itt van Isten köztünk, de amikor a lelkünk valóban megtapasztalja közelségedet, jelenlétedet, méltatlan és bűnös voltunk, félelemmel tölt meg. Szent, szent, szent a seregeknek, Ura! Mi pedig tele vagyunk romlással, bűnnel, magunkban és körülöttünk. Irgalmas Isten, szinte ide menekülünk ebbe a hajlékba, közeledbe, a templomba, a gyülekezetbe, ahol megszólítasz, beszélsz velünk, egyszerre együtt halljuk atyai hangodat, tanításodat, buzdításodat, vígaszaidat, intésedet, fenyítéseidet, tanácsaidat. Tedd áldottá számunkra ezt az órát, kérünk. Amen. Isten igéjét Dániel próféta könyve 5. fejezetéből olvasom, a 22. verstől. Foglaljunk helyet. De te, Belsazár, aki a fia vagy, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad. A menny ura fölé helyezted magad, mert az ő házának edényeit hozták eléd, és te bort ittál azokból főrangú embereiddel, feleségeiddel és ágyasaiddal együtt, miközben dicsőítetted az ezüstből, aranyból, rézből, vasból, fából és kőből csinált isteneket, amelyek nem látnak, nem hallanak és semmit sem tudnak. De azt az Istent, akinek a kezében van az életed és minden utad, nem dicsőítetted. Ezért küldte ő ezt a kezet, és íratta fel ezt az írást. Ez az az írás, amely föliratott. Mene, mene, tekel, ufárszín. Ez pedig a szavak magyarázata. A mene azt jelenti, hogy számba vette Isten királyságodat, és véget vet annak. A tekel azt jelenti, hogy megmért téged a mérlegen, és könnyűnek talált. A peresz azt jelenti, hogy felosztotta királyságodat, és a médeknek meg a perzsáknak adta. Akkor Belsazár parancsára Dániel bíborba öltöztették, nyakára aranyláncot tettek, és kihirdették, hogy rang szerint ő a harmadik az országban. Még azon az éjszakán megölték Belsazárt, a káldeusok királyát, a méd Dárius pedig elfoglalta az országot 62 esztendős korában. Nagyon ismerős ez a történet, tudom, de olyan ez is, mint a Biblia minden története, hogy az ember soha ki nem merítheti. Én mindig újat tanulok belőle, illetve amit tanulok, az mindig friss. És szeretném a gyülekezetnek úgy átadni, hogy építő legyen, hiszen ha elhagytátok az otthonotokat, otthon maradt családtagokat, vezettétek a munkát, és eljöttetek ide ünneplőve, öltözve, akkor legyen ennek igazán értelme és haszna. Kívánom, hogy mindenki úgy menjen haza, hogy az legyen a belsője, vagy érdemes volt eljönni. Tegnap itt egy esküvő volt 2 órakor, Kolozsvári Csaba és Kapusi Edit esküvője, és amikor arról beszéltem, hogy egy másik világban élünk mi, mint a kinti világ, ott vagy megkötik a házasságot, vagy nem, ameddig megfelelünk egymásnak, együtt vagyunk, aztán cseréljük a partnert, a mi világunkban más törvény van, itt életfogytig szól a kötés, mint halálig. Egy fiatal ember felállt, felugrott és kiment. Nem bírta hallgatni. Nem bírta. Sajnáltam, nem bírta. Más világ, más törvény, más szabály. Úgy látszik az ő életében, nem fér bele, kirohadt. Igen. Mi pedig alá vagyunk vetve annak a törvénynek. És ebben a hitben vagyunk, és tudjuk, hogy az az Isten, akinek kezébe van életed, és előtte minden utad, azt kívánja, hogy egész életed magasztalás legyen. A mi feladatunk az, hogy mi dicsérjük azt az Isten, akinek kezébe van életünk, és előtte van minden utunk. Ismerős a testvéreknek a történet, hosszú egy kicsit, azért nem olvastam el, mert fárasztó ide figyelni. Tudja mindenki, hogy Belsazár király egy nagy lakomát rendezett, méghozzá egy rendkívül veszedelmes időben a főváros, ahol a mulatság folyt, már körül volt véve ellenséges seregekkel, a médek seregei, perzsák seregei ott voltak a babiloni birodalom fővárosának kőfalai körül, de a király bízott abban, hogy a hatalmas védő árkok, vizes árkok azokban, hegyes vasoszlopok, hatalmas falak, erős vaskapcsos kapuk nem fogják elfoglalni. Várta jön majd a felmentő sereg, amely az ostromlókat előzi, de tisztjei elárulták és kinyitották a kapukat az ellenségnek. Mikor ez a lakoma folyt, akkor már az utcákon folyt a harc, a király nem tudott róla, nem értesítették, jól elárulták. Miközben hetvenkedett, csúfolta az Isten és az ő edényeit, az elődje a legyőzött Jeruzsálemből elhozta a templomból, a lerombolt templomból, elhozta a jeruzsálemi templom Isten tiszteletének különféle edényeit, poharakat, kelyheket, amelyben a különféle italáldozatokat készítették el, és úgy gondolta, hogy annak a legyőzött zsidó Istennek a templomi eszközei nincs értéke, nincs védelem alatt. És hogy érdekesé tegye a vacsorát, azokból a szent kelyhekből itatta feleségeit, szeretőit, vendégeit, csak akkor jelent meg ottan a király székével szemben a nagy fehér falon egy kéz, csak a kéz látszott, hatalmas, el nem tűnő betűkkel írta fel, mene, mene, teke, lufarcin. És a király, aki sok mindent látott, de ilyet meg nem megrémült, azt mondja a Biblia, hogy a térdei összeverődtek, derekának inai megoldottak. Egyszer összeroppant ez a dicsekvő gonosz ember, megrémült, hívta a tudósokat, álomfejtőket, a bölcseket. Senki nem tudta megmagyarázni, mit jelent, nem is tudták el se olvasni. És akkor a anya királyné csendesen, szelíden bejön és mondja, király, van egy ember a te birodalmadban, elődeidnek is sokat segített, megfejtette az álmokat, megmondta a jövőt, hízbe. Ezt az embert nem hívták meg a vacsorára, el se jött volna, behívták Dánielt, és akkor Dániel keményen elmondja az ítéletet, megfejtette az írást, megmagyarázta, és avval kezdve, amit ti hallottatok, előzőleg elmondja, hogy atyád, elődöd, Nabukodonozor, amikor elbízta magát, azt mondta, ez a birodalom fővárosa, én építettem, hatalmam dicsőségére. Az Isten megverte, négy kézlábra ereszkedett, állatnak képzelte magát, bement az istálóba, csak füvet meg szénát evett, körmei, szőrei kinőttek, ott aludt az istálóba, a főemberek megrémülve gondozták a királyt, látták, hogy mit tett vele az Isten. 7 év múlva tért vissza az értelme, megtisztult a teste, és visszajött a királyi székbe, és magasztalta az Isten. Ez Belsazár mind tudta, hogy ez a zsidók istenének a keze volt, hogy a hatalmas, a világbirodalomnak az ura, Nabukodonozor, 7 évet az istálóba töltött, Isten megpenyítette a büszke királyt. És azt mondja Dániel, te, aki mindezt tudtad, nem aláztad meg magadat, bár mindezt tudtad, akkor én most elkezdem az első leckét mondani. A múltunkban, a mögöttünk levő években, mindnyájunkéban, még a legkisebbekben is, Isten már dolgozott és már küldött üzeneteket. Itt nincs köztünk senki, akinek a gyermekkorától kezdve mostanig az Isten ne szólt volna, akinek nem mutatott volna példákat irgalmáról, fenyítéséről. Láthattátok a magatok életében, szüleitek életében, rokonok életében, a családban, hogy Isten vele szól. És láthattátok, hogy Istennek van fenyítőkeze is, van segítőkeze is. Ez Belsazár is tudta. És nagyon jól tudta Belsazár, hogy Isten azért fenyítette meg Nabukodonozort, az elődjét, hogy megalázkodva, az Isten szolgálatában, Isten dicsérje, meg is tette. Testvérek, amit kaptunk a múltba, akármi, akár a hozzánk közel való fenyítést, próbát, szenvedést, igaz-e, hogy minket közelebb vitt ahhoz, hogy megalázkodjunk? Mert egész biztos vagyok benne, és újra mondom, nem tudom, hanyadszor mondom már, hogy ez az egyetlen dolog, ami az embereket megakadályozza, hogy üdvözüljenek, ez a büszkeség. Innen minden büszke ember el fog menekülni előbb-utóbb. Elmenekültek már egyesek. Minden büszke ember elmarad. Nem bírják ki. A büszkeség nem bírja azt, hogy hajolj meg. Itt az Isten köztünk, ugye térdre, mondjuk szépen. De a szív nem hajlik meg. A szív nem térdel le. A szív nem hódol meg. A szív marad olyan, amilyen. Úgy gondolom, hogy helyesen és jól látom, ha azt mondom, hogy mindaz, amit a múltban Isten láthatott velünk, meg amit tett velünk, az vagy meglágyította a szívünket, vagy megkeményítette, vagy még közömbösebbek lettünk. Olvastam egy érdekes kimutatást, A 24 karátos arany, ezt tartják a legdrágábbnak, ennél már finomabbra nem munkálják ki. Ez a legdrágább arany, de ez nem szintiszta. Ebben még mindig van salak. A tiszta arany, a 100%-osan tiszta arany, az annyira puha, hogy kézzel lehet formálni. Mikor az ember szíve Isten előtt igazán aranyjá válik, hitben, engedelmességben, akkor Isten tudja formálni. De amíg nem, addig törni kell. De sok ember tört már meg. De sokan inkább megtörnek, de nem hajolnak. Nézzük meg, hogy milyen bűnöket követett el ez a király, miért kellett akkor éjszaka, hogy ellenséges kardok csapásai alatt meghalnia. Ezt mondja neki Dániel. Noha mindezt tudtad, a menny ura fölé helyezted magadat. Ugye milyen furcsa, azt mondjuk erre, hogy ez egy tényleg nagy bűn, a menny ura fölé helyezte magát. Én ilyet nem tudnék tenni. Én meghajlok az Isten előtt. Én elismerem az Isten nagyságát. Ezt mondjuk, becsapjuk magunkat. Testvérek, mindegyikünkben megvan ez a bűn. És harcolni kell lenni, hogy a menny ura fölé helyezzük magunkat. Kezdjük csak el a házasságkötésre visszagondolva. Mikor mi párt választottunk, ősültünk, meg férhez mentünk. Megkérdeztük mi az urat? Biztosak voltatok abban, hogy ez az Isten akarata? Nem, ez a szívünk dobogása volt, meg a szemünk látása, meg egyebek. A menny ura felé helyezi magát mindenki, aki úgy házasodik, hogy nem kéri az Isten tanácsát. És nem helyezte vajon a menny ura felé magát az, aki félretolta a Bibliáját? Aki maga rendezi az életét. Józan ésszel, én egy józan ember vagyok, mérlegelem a dolgokat, értem is a dolgokat. Én tudok élni. Nézzék meg az otthonomat, házamat, családomat. Nézzenek széljel. Nem jól van? A menny ura fölé helyezi magát az ember. Ezt a könyvet félreteszi. Nem baj, ha ott van, de ez nem dirigál. Ennek nincs súlya. Ennek a könyvnek nincs tekintélye. Csak ott van. Jó, hogy ott van, mert akkor azt mondom, hogy itt van. És nem törődök vele. Ha nem lenne itt, akkor még mondhatnám, hogy hát azért Biblia nélkül van a házam. Nem, itt van a Biblia a házam, hogy csak néma. Néma, tehetetlen. Béna. A menny ura fölé helyezi magát az ember, amikor élet a dolgaiból, kikapcsolja a Bibliát. Ha én a menny urának a hatalma alá helyezem magam, vagyis a Krisztus uralma alá, akkor ebből a könyvből veszem én a tanácsot, innen kérdezem meg a tennivalót, nem mindig azt mondja, amit szeretek. Nem azt mondja, amit szívesen hallok. Én mást hallanék, mint amit mond. De ha én a menny urának az akarat alá helyezem magam, akkor erre hallgatok. Kérek mindenkit arra, hogy vizsgálja meg őszintén. Ez a vád nem illet engem. Igazából kikormányozza az életemet. Vannak, akiket mások igazgatnak mindig. Vannak férfiak, hogy mindig a feleségük igazgatja, vagy megfordítva, vagy a gyerekek, vagy az anyós, vagy az após. Sok minden van. De mikor azt mondhatja valaki, hogy engem a menny urának az akarata igazgat. Ez az ember keresztjén. Ha nem így van, akkor ez a vád ellenünk is igaz. Nem aláztad meg magad, a menny ura fölé helyezted magadat. Ez biztos út a pokolba. Biztos. A második vád, az ő házának edényeit hozták eléd, megszentségtelenítetted az Isten edényeit. Na erre már mindenki azt mondja, kérem, én ilyet nem csináltam. Én akkor fogom meg azt a kenyhet, mikor a papa kezembe adja, én mindjárt vissza is adom. Otthon megmosom a kezemet, úgy jövök el. Nem erről van szó. Hát először is az urvacsora. Nem azzal van megsértve az a kehely, hogy hogy fogom meg, hanem hogy milyen szívvel jön el az ember. Ha én úgy jövök urvacsorázni, nem maradhatok otthon, mert nekem nyilvánvalóan ki kell mutatni, hogy én Istennel szövetségben vagyok, méghozzá egy olyan szövetségben, melyet vérrel pecsételt meg, a bárány vérével. Én beletartozok ebbe a szövetségbe. Az én bűneim vitték a keresztfára. Én most hálaadással eljövök oda. Egész gyülekezet előtt kinyilvánítom, hogy én Krisztusé vagyok. Megvett ember vagyok. Isten oldalán, Isten pártján állok. Én Jézus Krisztus tulajdona vagyok. Ha így jövök el, akkor megbecsültem azt a poharat. Meg tudok bocsátani ellenségeimnek, bosszút nem állok. Kár öröm nincs bennem, megbecsültem azt a poharat. Aztán lehet ám az Isten szent dolgait megbántani úgy, hogy akkor jövök templomba, mikor akarok. Mikor nekem úgy jön ki. Itt van Isten köztünk, ugye azt énekeltük. És én nem jövök el. Ha valahol van egy fontos gyűlés, ahol rólunk is döntenek, oda elmegyünk, ha írnak egy levelet nekünk, földünk, házunk ügyében, akár adó, akár egyéb ügyben, oda elmegyünk, itt van Isten köztünk, el kell jönni. Sokszor vétkeztünk azzal, tudtuk, hogy itt van, mert itt van, de mi nem jöttünk el. Ő legyen itt, én meg odahaza. Nem jól van. Ne bántsuk meg az alkalmaknak az edényeit, ez is egy edény, meg lehet tölteni, nagyon jó tartalommal. Aztán itt van egy nagyon súlyos bűn, amivel vétkezünk. A gyermekek is olyanok, mint a kis edények, üresek, a gyerekeink. Istentől adott kis edények, ugye? Nekünk ezekkel a gyerekekkel úgy kell bánni, mint az Isten szent edényével, meg kell tölteni valamivel, ami felülről való. Mikor valaki a gyermekeit nem neveli Isten félelemre, nem adja kezébe a Bibliát, nem imádkozik a gyerekével, nem tanítgatja az Isten dolgára, akkor ugyanezt a bűnt követi el, amelyet Belsazár. Azt a kis edényt, amely az Istené, nem úgy használja, hogy kell. Nem azzal tölti meg, amivel kellene. Mi mindent megvesznek a gyerekeknek, mi mindent nézhetnek, láthatnak. Mi mindent. Belsazár bűne itt van. Aztán a pénz is egy eszköz, az is egy edény. A pénzzel sok mindent lehet vigasztalni, erősíteni, ártani. De a legfontosabbat most mondom, a Biblia világosan mondja, hogy a keresztény embernek a teste az Istennek a temploma. És azt mondja rólunk, hogy mi tisztességre való edények is vagyunk Isten házába. Azt mondja Isten, hogy igéje, hogy vannak szemétre való, ahogy vannak szennyes vedrek. Mi tudjuk a gyülekezetben, vannak emberek, akik tele vannak rossz akarattal. Csak gonoszságot tudnak cselekedni, csak ártani. Vannak ilyen szemetes edények. De mi rólunk az van megírva, hogy drága, tiszta edények, Isten háztartásának szép edényei. Ezt úgy kell rendbe tartani, mikor az embert átjárja az alkohol, meg vadindulatok, meg sok minden, akkor ez az edény beszennyeződik. Akkor az Isten edénye nincs megbecsülve. Ez az edény az Istené, a testem. De sokan mondják gúnyosan, én is hallottam itt, lelkész úr, a lelkem az Istené, de a testem az enyém. Amíg itt élek, addig az enyém. Majd Isten csinál a lelkemmel, övé a lelkem. Ez egy nagyon-nagyon rossz vicc. Testem, lelkem. Mind testestől, mind lelkestől, ez az első tétele a káténak. Nem a magamé, hanem az én hűséges megváltom tulajdona vagyok, aki engem drága vérén megváltott, és úgy megőriz, hogy tudtal is akarata nélkül egy hajszál sem esik le a fejemről. Ez az első tétele a káténak. A testestől, lelkestől, ha elolvassátok a 84. Zsoltár, testem és lelkem újjong az élő Isten felé. Nem mindig volt, hogy Dávidnál se. Akkor még itt hadd mondjak valamit a házasságról is. Igen, nagy válságban van, ezt mindenki tudja. Már majdnem unottá vált a szöveg, hogy baj van a házasságokkal. Most kezemben volt ma reggel egy statisztika, igaz, nem a legfrissebb, de még elég jó. Washington város statisztikája, amerikai városé. 1973 a statisztika, elég régi, 15 éves, de azóta még romlott a helyzet. 4900 gyerek született házasságon kívül, és csak 4500 házasságból Washingtonban. Már több a házasságon kívül született gyerek. Az aztán vagy tudja, vagy meg nem tudja meg soha, ki volt az apja meg az anyja. Sok ilyen van. Nem is tudja, ki az anyja, vagy ki az apja. A házasság problémája. Mondok el egy példát, egy igaz példát mondok. A lelkipásztor meglátogatott egy fiatal asszonyt, aki kérte, jöjjön el hozzá. 2 éves házasság után, még csak 2 éves házasok voltak, súlyos beteg lett a fiatalasszony, nem volt képes tovább a házastársi együttlétre, és a férje azonnal megígérte egy fiatal lánynak, hogy már az asszonynak nem sok van hátra, téged veszlek el, meg is mondta a feleségének, és minden reggel így ment be az asszony szobájába, hogy te még mindig élsz? Hát te még mindig élsz? Ilyen is van. A házasságot meg lehet ezzel is tölteni. Ha nem is ilyen durván, de mikor egyik ember a másiknak csak terhére van már. És a szívben nem mondják ki hangosan, te még mindig élsz, de sok ilyen házasság van, hogy egymás halálát várják. Csak szabadulnék már meg. Bizony, ezeket az edényeket beszennyeztük alaposan. És jön a következő panasz. Miközben ezeket cselekedted, dicsőítetted az ezüstből, aranyból, részből, vasból, fából és kőből csinált isteneket. Néztem egy-egy futballmérkőzést a televízióba. Úgy magamba felpohászkodtam, 40, 50, 60, 70 ezer ember. Nem is tudnak magukról, meg vannak zavarodva azért a labdáért. A saját gyerekükért, otthonukért nem izgulnak úgy, mint azért, hogy hova száll az a nyomorult labda. Olyan mindegy, hova száll. Ki tudja két hét múlva mi volt az eredmény. De oda vannak érte, sorba állnak a jegyekért. Idegen istenek imádata. Különféle zenekarok jönnek, énekesek. Üvölt és ordítás. Magánkívüli ordítozás. Egész fiatalság rángatózik. Itt vannak a pogány istenek, a bálványok. És a 200 forint egy jegy, az nem drága. Az nem. Arra van áldozat. Egy órára, másfél órára. És örül, hogy megszerezte a jegyet. De ha 500-ért adják, akkor is megveszi. Mert ott akar lenni, és rángatózni akar. Mert annak az Istennek hódolni kell, szolgálni kell. Azokat kell dicsérni. De azt az Isten, akinek kezében van életed, és előtte minden utad, nem dicsőítetted. Jaj, de megvakult ez a nemzetség. Egyik statisztikában olvastam, ez egy érdekes statisztika, és érdemes rá figyelni, egy bizonyos ítélet mindnyájunkkor, ha mi is szétnézünk a templomban, majdnem ezt az arányt látjuk. Ez egy általános orvosi vizsgálati eredmény, amit most fogok mondani. Ugye vannak színvakok, tudják a testvérek, hogy nem tudják a színeket megkülönböztetni, bizonyos színeket. Ebben a községből is elment egy kedves fiatal mérnök, aki panaszolta nekem, hogy nem kapott jogosítvány, mert a zöldet, pirosat nem ismerik fel. Most a lámpa ugye változik, nem tudja, hogy mehet vagy nem. Hiába akarna vezetni, nem kap jogosítvány. Művel tanult ember, nem lehet. De van egy szörű színvakság, mikor az ember a fehéret a feketétől nem tudja megkülönböztetni. A tisztát a tisztátalantól. Az orvosi statisztikák szerint minden 100 férfi közül 7 színvak. A nőknél 1000-ből egy. 1000 férfiből 70 színvak van. 1000 nőből egy. Érdekes. Valahogy lelkileg is majdnem így van. Az egyházi dolgokat, akárhány gyülekezetben járok, mindenütt sokkal több a nő. És amikor beszélgetünk a lelkipásztorokkal az anyagi terhek viseléséről, mindegyik arról számol be, hogy az asszonyok. Fiam, legidősebb fiam most új gyülekezetbe kerül, el fog kerülni szeptemberben, egy új gyülekezetbe. Ott is olyan érdekes, hogy az asszonyok vannak elől már az adakozásban, már. Csak jöjjön már az új lelki pásztor. A férfiaknak kellene. De a férfiak egyrészt a színvak. Mert az a jószág, vagy az a kert, vagy az egyéb munka, annak a fénye ragyog előtte, és ezt nem látja olyan fényesnek ez. Pedig ez a fényes, ez a jobb, ez a maradandó szín, ez az örök szín, ez a tiszta szín. De jó lenne, ha úgy lenne, megint a férfiak látnának jobban, világosabban. Nem örülünk annak, hogy az asszonyokra kell támaszkodni, nem örülünk. De nincs más. Bennünket Orobent nagyon figyelmeztettek a püspöki hivatalba, hogy vigyázzatok az asszonyokra, ha ők se lesznek, nem lesz semmi. Tudjuk ezt. De milyen szomorú. Színvakság. Következik a félelmes üzenet lefordítása. Az Isten megmér téged. Én amikor elolvastam ezt tegnap délután, és leírtam, magamat is arra mérlegen képzeltem, és tudom, hogy ha Isten megmér engem, akkor hiával talál. Én nem mondhatom, hogy rendben vagyok, mérjél uram, minden jól van. Mondtam a testvéreknek, itt volt az STK ellenőre, nyugodt voltam, tudtam, hogyha 1000 tételt nézd meg, 1000 lesz rendben. 480-at nézett meg, mind rendben volt. Az STK felé rendben vagyok, de az Isten előtt. Sokan mondják, hogy kérem, nálam minden rendben van. Az Isten mérlegén. A királynak megmondta Dániel, hogy minden elvétetik tőled, amivel bírsz. Nem mondta meg neki, hogy ezen az éjszakán meg fogsz halni. Csak azt mondja, hogy Isten mindent elvesz tőled, és ebben benne volt, hogy a családodtól is. Ha a királyt megfosztják a hatalmától, akkor a gyerekei nem lesznek trónörökösök és hercegek. Jó lenne elgondolkozni azon, hogy ha az Isten megmér engem, megmér minket, és hiával talál, mi következik? Az, hogy elveszi, amit adott. Mindnyájan megyünk afelé, hogy vétetnek el a dolgot. Testvérek, veszik észre, hogy kezdünk mennyire felejteni? Én leteszem azt a kulcsot, én két orromon nem tudom, hogy hova tettem. És fél óráig keresem. Ez már az elveme is. Már egy szemű meg nem elég, már kettő kell. Hallás már nincs. Alvás alig van. Erő egyre kevesebb, már nagyon magas a szószék. Már nagyon magas, ez már egy túra. A toronyban már nincs erő felmenni. És vétetik el. Miért az Isten is veszi el? Nem mondhatunk semmit. Van itt valaki, aki azt mondhatja, kérem, én mindig csak az egyenes úton jártam. Az Isten akarata szerint mentem. Csak úgy néztem, csak úgy szóltam. Az én kezem csak jóra mozdult. Ki mondhatja? És én csak jókat gondoltam. Uram, ne vedd el tőlem az emlékezést. Nem mondhatom. Veszi el. Mérlegen vagyunk, és veszi el. Nem ilyen rettenetes, hogyha amit nekem szánt, szeretetből, azt másoknak fogja adni. Belsazár elvesztette a királyságát, még akkor éjszaka megölték. Valószínű, hogy családja tagjait is kiírthatták, ezt a Biblia nem mondja el. De milyen különös, még ezt erről szólnom kell, egy hatalmas király, egy diktátor, egy féktelen kényúr. Azt mondják a szemébe, hogy megmér téged az az Isten, akit most csúfoltál ki, és elveszi az az Isten, akit most csúfoltál ki, elvesz tőled mindent. A királyság intett volna, Dánielnek nincs feje. Nem ezt tette. Megtette harmadiknak az országban, mert Belsazár társulalkodó volt, ketten voltak, egyik éjszakon, másik délen, és Dániel így lett a két király után igazából második ember az országnak, azért mondja a harmadik, mert két király volt. Aranylátszott a nyakába, kihirdetik, tehát megbesült azt, aki őt megbírálta. Ez nagy dolog. Én, ha gyülekezetből valakinek próbálok valamit megmondani, örök harag lesz. Nem lehet megmondani semmit. Kérdezzem meg egy presbitertől, hogy miért nincs itt minden vasárnap. Többet nem fog jönni. Meg mit nem akar az apa? De nem lehet szólni semmiért. Belsazár királyt meg lehetett nagyon keményen inteni ezt a pogány királyt. Volt benne valami jó. Megjutalmazta azt, aki őt megbírálta. Csak hogy ez kevés. Ha mondjuk a lelkipásztor valakit figyelmeztet, erre valaki 1000 forintot tesz a persejbe a figyelmeztetésért, ezzel még nem jött rendbe. Belsazár megtett egy jó lépést, de nem ment végig az úton. Megajándékozta Dánielt, nekiadta a harmadik rangot. Testvérek, nem lehet a bűnbánat, a megtérés, a megalázkodás helyett valamit letenni, pénzt, aranyat, ezüstöt. Nem lehet megvenni. A király így gondolta, hogy kifizetem az Isten nagy prófétáját, az ítélet meg még odé van, majd gondolkozom rajta. Érdekes, hogy Dánielnek nem volt szabad megmondania, hogy csak ez a fél éjszaka a tied. Nem engedte az Isten, hogy megmondja. Csak azt, hogy elvétetik tőled. Ha akkor Belsazár megalázta volna magát azonnal, az Isten megkegyelmezett volna neki. Legalábbis életben maradt volna. Ezt azért mondom, mert ha valamikor a szívetekből hogy megmozdul valami, és úgy érzitek, hogy amit most hallottatok, igaz, így kellene, ne fűzzétek hozzá, hogy igen, majd, amikor halljátok, azonnal engedjetek neki, akármilyen kötelék köt titeket ide vagy oda, olyan emberekhez, kapcsolatok, barátság, még rokoni kötelék is lehet, amelyik mindig elfele húz Istentől, meg kell szakítani. Ha nem jön velem, én nem megyek. Én úgy örültem most, hogy jött ide egy kislány ma, új gyerek, és azt egy másik kislány hívtam, elhívta a barátnőjét ide. Az nem is tudta, hogy van gyerek Isten tisztelet, csak álmélkorot nézett, érdekeket nem ismeri, Bibliából nem tud semmit. De úgy örültem, az a kislány, az már elkezdett dolgozni, elhívta a barátnőjét, nem szégyeltem onnan, hogy gyere. Még gyerek, de már csinál valamit, már munkálkodik. Testvérek, igaz ez, hogy a holnap az nem a miénk. Sem az este, még messzebb van az éjszaka, még messzebb van a holnap reggel. De jó lenne, hogyha azonnal ezt tudnánk mondani, hogy igen, Uram, megmértél, én tudom, hogy hiával találtál, én megvallom az én bűneimet, eztán én nem helyezem magam a menny Urának akarata fölé, megbecsülöm a te szent edényeidet, megbecsülöm az életemet, odaszánom testemet és lelkemet. Ezek tanúságunkra írattak meg, hogy elkerüljük ezt az ítéletet.